Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, ahogy az írva található Mózes 5. könyvében, a 32. fejezetben, az elsőtől a 21. versig terjedően. Így szól Isten igéje. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit, csepegjen tanításom, mint az eső, hújjon, mint a harmad beszédem, mint langyos zápor a zsenge fűre, mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő uta igazság. Hűséges Isten, és nem család, igaz és egyenes ő. Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a magok gyalázatjára, romlott és elvetemült nemzedék. Így fizette ki az Úrnak, balga és értelmetlen nép. Nem atyád é ő, aki teremtett? Ő alkotott és erősített meg. Emlékezzél meg az ős időkről. Gondoljátok el annyi nemzedék éveit. Kérdezd meg atyádat, és megjelenti néked. A te véneidet, és megmondják néked. Mikor a felséges örökséget osztotta népeknek, mikor szétválasztá az ember fiait, megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint. Mert az Úrnak része az ő népe, Jákob néki sorsa jutott öröksége. Puszta földön találta vala őt, zordon sivatag vadonban, körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő sas fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket és tollain emeli őket. Egy maga vezette őt az Úr, idegen Isten, nem volt ő vele. A föld magaslatain járatta őt, mezők terméseivel éltette, kősziklából is mézet szopatott vele, kovaszirtből is olajat, tehenek vaját és juhok tejét, bárányok kövérjével, básáni kosokat és bakkecskéket, a búza kövérjével és a szőlő vérét, bort ittál. És meghízott Jesurun, és rugódzott. Meghíztál, megkövérettél, elhájasodtál, és elhagyá Istent, teremtőjét, és megveté az ő üdvösségének kőszikláját. Idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal bosszantották. Ördögöknek áldoztak, nem Istennek. Isteneknek, akiket nem ismertek. Újaknak, akik csak most támadtak, akiket nem rettegtek a ti atyáitok. A kősziklát, aki szült téged, elfeledted. Megfelejtkeztél Istenről, aki nemzett téged. Látta ezt az Úr, és megutálta bosszúságában az ő fiait és leányait, és mondta, elrejtem orcámat előlük, hadd látom, mi lesz a végük, mert elzüllött nemzetség ez, fiak, akikben nincs hűség. Azzal ingerelték ők, ami nem Isten, hiába valóságaikkal bosszantottak engem, én pedig azzal ingerlem őket, ami nem népem. Bolond nemzettel bosszantom őket. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökké való Istenünk, köszönjük néked a te igédet. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy te vagy az, aki a te népedet hűségesen hordoztad és vezetted mindig is. És köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy láthatjuk, hogy te nem változol, a te hűséged örökké való, és te benned mindig lehet bizakodnunk, te vagy a mi üdvösségünknek kősziklája. De köszönjük neked, Úrunk, azt is, hogy felnyitod a mi szemeinket, hogy milyenek vagyunk mi emberek, milyenek vagyunk, hogy elhagyunk téged, hogy mi nem vagyunk hűségesek te hozzád, hogy elmegyünk és más isteneket keresünk mindig magunknak, mindig elhajlunk a te utadról, és nem téged dicsérünk, hanem más bálványokat, idegen isteneket keresünk magunknak. De kérünk, Urunk, hogy könyörülj most rajtunk, most is itt, ahogy összegyűltünk, a te tiszteletedre, kérünk, Urunk, hogy add meg nekünk azt, hogy érthessük a te igédet, hogy valóban te szólalj meg közöttünk a te igédből. Kérünk, Urunk, add meg nekünk azt, hogy megérthessük mindazt, amit szólni kívánsz közöttünk, mert valljuk, Urunk, azt, hogy magunktól azt mi nem érthetjük meg, kérjük, hogy világosítsd meg a mi elménket. És hadd kérjünk, Urunk, hogy munkálkodj a mi szívünkbe, hogy valóban egészen odáig hatoljon a Te igéd. Kérünk, Urunk, hogy Te add meg nekünk azt, hogy megérthessük a Te szavadat, és formálj, kérünk Téged, formálj bennünket a Te követésedre. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. énekünket. A 172. dicséretünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom Mózes 5. könyvéből, a 32. részből, a 39. versből eképpen. Most lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kívülem. Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, aki kezemből megszabadítson. Foglaljunk helyet. Mielőtt az ige hirdetésbe belekezdenék, a Zoltán tiszteletes úr megkért arra, hogy egy rövid bemutatkozást azért mondjak, hogy biztos mindenki ismerjen. Én ide járok a gyülekezetbe, Szabó János Bencének hívnak. A zeneművészeti karon most 5. éves hallgató vagyok, és mellette a komáromi teológián ilyen levelező jellegű szakon most 2. éves hallgató vagyok. Tavaly szeptemberben itt házasodtunk a feleségemmel. Úgyhogy, és ő most engem kért meg, hogy ezt a mai Isten tiszteletet most itt én szolgáljak. Tehát az igére térve. Az alap igénk jelentőségét, kedves testvérek, meghatározza az, hogy itt Isten magáról szól. Ő szól magáról egyes szám első személyben, és ha szeretnénk valamit is megtudni Istenről, egy kicsit is megismerni őt, akkor nem elég elképzelni magunkban, hogy milyen is lehet, mert az szinte 100%, hogy téves lesz. Sokkal jobban tesszük, hogyha odafigyelünk arra, amit ő magáról mond. Ez lehet az alapja, sőt ez az alapja Isten megismerésének. Tehát nézzük meg, hogy mi mindent tudunk meg róla, mi mindent mond el, jelent ki magáról Isten ebben a versben, a felolvasott szakaszunkban. És hát ha az elejéről kezdjük, akkor először is azt mondja, hogy vagyok. És ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanis Isten létezését mindig szerették cáfolni az emberek. Mindig minden korban akadtak olyanok, akik megkérdőjelezték, hogy egyáltalán van-e Isten. Aztán jöttek az apologéták, a hitvételmezők, az ilyen emberek ellen harcolva, ők megpróbálták logikai érvekkel alátámasztani az ő hitüket. Próbálták logikusan megmagyarázni ezt, hogy létezik Isten. Például ott volt Aquinói Tamás, összegyűjtött 5 érvet Isten létezésére. Csak ezek vagy működnek, vagy nem működnek, de az biztos, hogy annál nincs jobb és hitelesebb érv, mint amikor az Úr maga jelenti ki önmagát, és azt mondja, hogy én vagyok. Ráadásul ez, amit itt mond, hogy vagyok, az Úr esetében még ennél több jelentéssel is bír. Eszünkbe juthat, amikor Mózesnek megjelent az égő csipkebokorban. Ott, amikor Mózes a nevét kérdezte, azt felelte, hogy vagyok, aki vagyok. Ebben az esetben a létige nem csak a jelen időt, hanem a múlt időt és még a jövő időt is jelentheti, tehát Isten bemutatkozását ott, érthetjük úgy is, hogy voltam, aki voltam, illetve úgy, hogy leszek, aki leszek. Vagy ezeknek egyébként bármilyen kombinációjában. Tehát Isten úgy jellemzi magát, mint aki van, volt és lesz, és nem mellesleg egyébként ezt adja meg az ő neveként, vagyis az ő örökké valósága sokkal inkább jellemzi őt, mint bármilyen név. Nagyon érdekes tehát, hogy a létige semmire vagy senkire nem jellemzőbb jobban, mint Istenre. Sőt, ugye tovább mehetünk, amire egy kicsit is jellemző a létige, tehát ami létezik, van, az mind Istennek köszönheti a létét az ő teremtő munkájának. Ezek mellett eszünkbe juthat az is, hogy Jézus több mint 1000 évvel később ugyanezzel jellemezte magát, amikor azt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ezzel is ő is itt az istenségét támasztotta alá, és megpendített előttünk egy húrt, ami egy nagyon titokzatos kapcsolatról szól, amely Jézust és az atyát, valamint a Szent Lelket is összeköti a Szent Háromság személyében. Kicsit tovább lépve az igében, azt látjuk, hogy ezt írja, hogy nincs Isten kívülem. Tehát előjön Isten egyedülálló volta az ő egyedülisége. Csak is én vagyok, ezt írja a revideált Károli fordítás. Hát én egy kicsit vizuális típus vagyok, elképzeltem, ahogy Isten fönn a mennyországban ül a mennyei trónuson, körülnéz és megállapítja, hogy nincs Isten kívülem. Tehát nincs itt senki. Nincs ott senki más, csak is ő. Hát ugye sokan megjegyzik, hogy hát a kereszténység az ilyen vagy olyan, nem elfogadó más vallásokkal, meg egyáltalán milyen dolog az, hogy kizárólagosságot vár el. De hát mit tegyünk, amikor nem a kereszténység, hanem maga Isten mondja, hogy nincs más, nincs Isten kívülem. Ebből megtudhatjuk, hogy a menny nem egy olyan hely, mint az Olimposz a régi görögök szerint, hogy ott mindenféle istenek ott eléldegélnek egymás mellett, vagy jól el vannak, vagy esetleg néha borsot törnek egymás orra alá, összevesznek. Isten azt mondja, hogy nincs rajta kívül senki más. Más vallások képviselői sincsenek. Nincsenek ott. Nincs ott vele Allah, vagy Buddha, vagy Brahma, Vishnu, Nagymanitú, senki más. Isten nem azt mondja, hogy ezek az istenek gyengébbek lennének, mint ő, hanem hogy egyáltalán nem is léteznek. Tehát minden más vallás hiába való, mert, hogy így mondjam, a túloldalán nincsen senki. Vagy ha esetleg mégis van, akkor azt nem árt jó messzire elkerülnünk, mert ezek alapján biztos, hogy nem isteni eredetű az a dolog, ami ott van. Sőt, ugye a lekcióban felolvasott ige szakaszból kiderül az, itt ezt írja az ige, hogy ördögöknek áldoztak, nem Istennek. Hát ez egy igen kemény ige, de nézzük egy kicsit tovább. Ugyanis ebbe a kijelentésbe, hogy nincs Isten kívülem, nem csak az egyéb vallások isteneit kell beleértenünk, hanem saját magunkat is. Ugyanis mi nagyon-nagyon szeretnénk magunkat mindig az Úr mellé helyezni. Úgy ott lenni mellette. Újra és újra előjön a kísértés, hogy olyanok legyünk, mint az Isten. Úgy odaállni mellé, egy kicsit besegíteni neki. Sőt, sokszor már inkább átfordul ez a dolog, és már Isten lesz az, aki inkább csak besegít, mert olyan jól tudjuk mi a dolgainkat, annyira jól csináljuk, de Isten nem tesz kivételt. A saját magunk istenítését sem hagyja jóvá. Azt mondja, hogy nincs Isten kívülem, és sajnos te sem vagy itt az én szintemen. Sajnos, vagy nem sajnos, de nem vagy itt. És ezután el is érkezünk oda, hogy Isten valójában senki és semmi más nem igazol Istenként, csak is saját magát. Tehát nem igazolja a báványainkat sem. A Heidelbergi KT 95. kérdése is felelete szól a bálványimádásról, és ez nagyon jól összefoglalja, itt az írók nagyon jól összefoglalták, hogy mi is a bálványimádás. Ugye így hangzik a felelet, hogy az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is mást képzel, vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse. Vagyis a képzelt isteneinken kívül a pénz, a család, a munka, vagy bármi más, amit mi magunknak tartogatunk, amitől a boldogulásunkat várjuk, vagy amire támaszkodunk, ezeket valójában mi mind Isten mellé akarjuk tenni. De ő erre azt feleli, hogy én vagyok, és nincs Isten kívülem. Még egy gondolatot megemlítenék, mielőtt rátérek a második pontra. Ugyanis Isten ezután, a vagyok kijelentése után a tetteit kezdi sorolni. Azt mondja el, hogy ő mit csinál. És ezzel már is világossá teszi számunkra, arra az esetre nézve, ha felmerülne a kérdés, az, hogy hol. Jó, hogy azt mondja az Úr, hogy vagyok, de hol? Isten ugyanis amellett, hogy ő mindenütt vagyok, de itt is vagyok, köztünk is vagyok. Tudnunk kell, hogy Isten nem egy távoli Isten, akinek el sem ér a keze idáig, hanem itt is jelen van. Jézus ugyanerre utalt, amikor azt mondta, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kávin János így fogalmazta meg, hogy az Úr az erejét említi, és ezzel nem azt mutatja meg, hogy milyen Isten önmagában, hanem hogy milyen mi hozzánk, hogy így módon Isten ismerete inkább eleven érzett legyen bennünk, mint sem üres és tűnékeny spekuláció. Tehát Isten ezzel azt szeretné, hogy ez egy személyes kapcsolat legyen, és ne csak egy spekuláció, ő nem csak egy világnézet vagy egy filozófia. De akkor itt most rá is térnék a második pontunkra, hogy megnézzük, hogy mi minden sorol fel Isten az ő erejéből, hatalmából, hogy ezt az eleven érzetet segítse bennünk. Isten hatalma ugyanis nem egy elvi dolog. Nem merül ki abban a kérdésben, hogy vajon tudná-e akkora követ teremteni, amit magas emberre felemelni. Isten hatalma gyakorlati dolog. Meglátszik mindabban, amit tesz. És itt első helyen mond egy olyat az ige, ami nem hiszem, hogy bármelyikünknek is kapásból eszébe jutna. Istenről ugyanis azt mondja először, hogy ő öl. És az elsőre lehet, hogy meglepően vagy furcsán hat, ám mégis van benne valami megnyugtató. Ebből ugyanis kiderül, hogy a halált is Isten küldi. A halál nem egy önálló hatalom, ami kénye kedve szerint ragadhatja el az embereket, és senki nem parancsol neki. Isten küldi a halált. Hát sokszor nehéz ezt így elfogadni, és nagyon sokszor felmerül bennünk a kérdés, hogy miért. Hogy miért most, miért ő. De mégis vigasztalólag hat az a tudat, hogy ez Isten akarata, és nem csak a bal szerencse vagy a véletlennek a műve. Annál is inkább, ugyanis Isten nem csak öl, hanem elevenít is. Ezt a két dolgot itt párhuzamba állítja az ige, azt mondja, hogy élet és halál ura is ő. Ő az élet forrása. Minden élet tőle ered, ugyebár, és ő mindeneknek a teremtője. És emiatt lényegében a teremtés jogán rendelkezik mindennel. Élettel és halállal is. És nagyon érdekes az a dolog is, hogy először említi a halált, és utána az életet. Először öl, utána elevenít, ezzel mint egy kifejezve, hogy nem csak úgy ura a halálnak, hogy ő küldi, hanem úgy is, hogy hatalma van felette, meg tudja változtatni. Nekünk a halál az egy végleges dolognak tűnik, de Isten azt is vissza tudja csinálni. Felül kerekedik rajta, ha mondhatjuk így. Megint csak eszünkbe juthat Jézus, aki több embert is feltámasztott, Lázárt, a Jairus lányát, sőt ugye azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ehhez nagyon hasonló a következő gondolatpárhuzam is, ami itt a felolvasott versünkben van. Azt mondja, hogy én sebesítek és gyógyítok. Megint csak ez a sebesítek, ez egy furcsán ható dolog, de ugyanaz igaz rá lényegében, mint az ölökre. Jó dolog hittel elfogadnunk és megnyugodnunk abban, hogy a baj, a betegség, a nehézségek is Istentől jönnek. Eszünkbe juthat ugye például Jób, akinek a hitét tette próbára az Úr. Vagy a vakon született, akiről megkérdezték a tanítványok, hogy Mester, ki vétkezett, ezé vagy ennek a szülei, hogy vakon született? És ugye azt felelte Jézus, hogy sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. De tudnunk kell emellett, hogy amellett, hogy az Úr sebesít, úgy a gyógyít is, a megoldás, a vigasz is Istentől jön. Gondolhatunk megint csak Jézusra, hogy ő mennyi ember gyógyított meg, hogy hány ördöngősnek tette újra élhetővé az életét. Mindez az ő kezében van. Ő tőle jön, és rendelkezik fölötte. És akkor rá is térnék a harmadik pontunkra, mert az szorosan kapcsolódik az előzőekhez. Isten ugyanis arra szólítja fel az embereket, hogy lássátok. Ezt mondja rögtön az elején, most lássátok meg. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis az ember mindig is látni akarta az Istent. A létével kapcsolatban is sokan így gondolkoznak, hogy hát hiszem, ha látom. De az Isten, amint már azt említettem is, a cselekedetekben nyilatkoztatja ki magát. És amikor valamit tesz, akkor tanúkat állít, hogy figyeljetek, ezt most én tettem. Mert az ember az magától rá nem jönne, hogy mi folyik itt. Látjuk, hogy mit tesz az Úr, de nem értenénk meg. A világ keletkezésére, a teremtésre szokták mondani, hogy hát nem tudjuk, hogy az hogy is volt, nem volt ott senki. De belegondolhatunk abba, hogy valószínűleg, ha ott lett volna bármelyikünk is, nem tudtuk volna, hogy mi van. Nem, csak néztünk volna, hogy itt meg mi a csuda történik. Itt megjelennek a dolgok a semmiből, a növények hip-hop így előtűnnek, vagy a csillagok. Nem értettük volna meg. Az Úr viszont megmutatja, és el is mondja, hogy ez bizony én vagyok. Lássátok meg! Például Jézust a tanítványa Filip arra kérte, hogy mutassa meg az atyát. Ő is látni akarta ugye az Isten. Erre Jézus ugye azt felelte, hogy annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. És Jézus itt is ugye arra hivatkozik, hogy mióta velük van. Mióta látják, hogy mit tesz, és mégsem ismerték fel az istenségét. És az alapigénk is ezt mondja, hogy lássátok meg, hogy ezt és ezt teszem. Az Úr tetteire hívja fel a figyelmet, és lényegében ez maga a kijelentés, a kinyilatkoztatása Istennek. Ugye az egész Biblia lényegében erről szól, hogy Isten megmond valamit, és aztán azt meg is teszi. És ha már itt tartunk, Isten legnagyobb és leglényegesebb tette, az nem más, mint maga a megváltás műve. Az, ahogyan eltervezi, ahogy megígéri, és ahogy végrehajtja az ember megváltását, a szabadítást. Ugye, ahogy elküldi Jézust a földre, ahogy a nő emberré lesz, ahogy éli az életét, ugye bűntelenül, ahogy tanít, gyógyít, és ahogy szenved értünk, ahogy meghalt értünk és helyettünk, és ahogy harmadnapra feltámadott értünk. Ez Isten legnagyobb tette. És ugye az volt az alapigényben, hogy én ölök és elevenítek, és pontosan ezt láttuk az Úr Jézus életén. Lényegében Isten ölte meg őt, hogy nem minket kelljen halállal sújtania a bűneinkért. Isten áldozta fel őt, helyettes áldozatként értünk, és ő volt az, aki elevenített, ő volt az, aki feltámasztotta a halálból. Ennek az igeversnek a legmélyebb értelme és a beteljesülése az nem más, mint maga Jézus. És ugye azt mondja itt a vers végén, hogy nincs, aki kezemből megszabadítson. Nincs senki, csak ő maga. Nincs senki, aki haragjától megóvhatna, aki megszabadíthatna, csak is ő maga. És ezt ő meg is tette, és erre hívja föl a figyelmet, hogy lássátok meg. És egy kicsit visszacsatolva a második pontunkhoz, az Isten hatalmához, ebben látszik meg Isten valódi hatalma. Abban, amit tesz, amit már meg is tett magában az evangéliumban. Ugye a római levélben azt mondja Pál, hogy mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvességére. Az evangéliumban van Isten hatalma. Sőt, valójában az egész Bibliában Isten tettei vannak, tehát a hatalma itt van előttünk az írott igében. De, ha ez nem lenne elég, Isten hatalma megjelenik a mi életünkben is. Isten ugyanis lelki értelemben minket is megöl az ő törvényével. Minket is megsebez, amikor összetöri az önbecsülésünket, az önistenítésünket, az egónkat. De minket is megelevenít a lelki halálból, a bűn szolgaságából az életre, a vele való közösségre. Minket is gyógyít és bekötöz az evangélium vigasztalásával, az örömhírrel. És végezetül már csak annyit tennék hozzá, hogy az ige azt mondja, hogy most lássátok, vagy ahogy az új fordítás írja, lássátok be. Tehát most fogadjátok el, most higgyetek. Ez ugye nagyon is összecseng a zsidókhoz írt levélben található verssel, ami ezt írja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Most, amikor az Úr elénk adja az ő igéjét, amikor szól hozzánk, most van itt a lehetőségünk, hogy higgyünk neki, hogy ezt elfogadjuk. Mert hát így is úgy is az Úr kezében vagyunk, valóban nem tudunk onnan kiszabadulni, nincs, aki onnan kiszabadítana, csak nem mindegy az, hogy azt érezzük, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni, vagy pedig azt érezzük, hogy a tenyerén hordoz bennünket. Láttuk tehát, hogy Isten az egyedüli igaz Isten, nincs rajta kívül senki. Láthattuk a hatalmát, hogy minden tőle jön a jó is, a rossz is, és mindent hatalmában is áll megtenni. És végezetül láthattuk az ő kinyilatkoztatását, hogy ezekre a tettekre hívja fel a figyelmet, ebben mutatkozik be, és innen tudjuk őt igazán megismerni. Most lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kívülem. Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, aki kezemből megszabadítson. Amen. Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket is. Imádkozzon. Köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy te megmutatod magad, hogy láthattuk azt, hogy te egyedüli vagy, nincs rajtad kívül Isten, nincsen egyetlen másik Isten se. Köszönjük azt, hogy te így is eljössz hozzánk, lehajolsz mi hozzánk, és nyitogatod a mi szemünket, hogy lássunk meg téged, hogy valóban meg tudjunk téged ismerni. És köszönjük, Urunk, neked azt, hogy te elmondod azt, hogy te milyen vagy, hogy megtudhatjuk azt, hogy valóban te hatalmas Isten vagy, hogy neked hatalmadban áll mindenféle dolgot megcselekedni velünk, jót is és rosszat is. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy tudhatjuk, hogy semmi sem történik a te akaratod ellenére. Nincsen semmi másik erő, aki munkálkodna, csak is a te akaratod tud igazán érvényesülni. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te kinyilatkoztatod magad, és hogy láthatjuk, hogy a te igazi hatalmad és a legnagyobb tetted, az nem más, mint maga a megváltás. Köszönjük, hogy te nem szégyelted magad, nem volt neked kicsinyes dolog az, hogy elgyere ide a földre, az, hogy emberré legyél értünk. Vállaltad ezt a megaláztatást, vállaltad a szenvedést értünk, és vállaltad a kereszthalált is, a mi bűneinkért. Köszönjük, Urunk, neked azt, hogy ezt mi tudhatjuk, és ezt elénk adod, és valljuk, Urunk, hogy nem tudunk elég hálásak lenni neked ezért, a te megváltásodért, az evangéliumért. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te arra buzdítasz minket, hogy ezt lássuk be, és ezt fogadjuk el, hogy most higgyünk te benned. Köszönjük, hogy te mindig hívogatsz magadhoz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj a mi szívünkben, hogy valóban el tudjuk ezt hinni, hogy el tudjuk ezt fogadni. Látod, Urunk, hogy mennyi bűnös indulat és mennyi lázadás van a mi szívünkben te ellened, hogy milyen sokszor fogva tart bennünket a bűn. De köszönjük, Urunk, hogy te hozzád fordulhatunk, hogy te vagy a mi üdvözítésünknek a kősziklája. Köszönjük, Urunk, hogy te rád bízhatjuk a gyászolókat is. Köszönjük, hogy te tudod az életnek és a halálnak is az idejét, és köszönjük azt, hogy a gyászoló testvéreket, őket is a te kegyelmedre, a te irgalmasságodra bízhatjuk. Kérünk, Urunk, téged, hogy a te gondviselő szereteteddel, vigasztalásoddal vedd őket is körül. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi gyülekezetünket. Kérünk, hogy légy itt közöttünk mindig. Áld meg a mi gyülekezetünket, add meg, hogy épülhessünk a te igédben, hogy növekedhessünk. Kérünk, hogy áld meg a kicsinyeket és nagyokat is, hogy mind a te igéd körül maradjunk, és téged tudjunk imádni. Köszönjük neked azt, hogy fohászkodhatunk a mi népünkért, a nemzetünkért. Kérünk, hogy te adj bölcs vezetőket, te adj a vezetőknek bölcs döntéseket, te tőled való döntéseket, hogy ne ellened tudjunk haladni, hanem te hozzád közeledni, hogy a te akaratod és rended szerint tudjon működni ez az ország is. Köszönjük, hogy te vagy az, aki meghallgatod a mi imádságainkat, a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és lelketeket a Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassák meg. Hirdetem, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Május 27-én pénteken délután 14 órakor búcsúztunk a kübekházi temetőben Bolyog Eszter, született Molnár Esztertől, akit 91 éves korában szólított el szerető gyermekei körében Teremtő Ura. Isten vigasztalását kívánjuk lányainak, vejeinek, unokáinak és dédunokáinak is. Hirdetem valamint, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Kedden bibliaiskolánk lesz, Abdiás és Jónás könyve következik. A gyülekezet lelki pásztora jelenleg unokája keresztelőjén Dombóváron szolgál, úgyhogy Isten áldását kívánjuk innen is neki. Valamint van még egy nem pont ide tartozó hirdetnivalóm, ugyanis én is, és a Szőke Endi is, aki szintén ide jár a gyülekezetbe, a holnapi napon fogunk diplomázni a zeneművészeti karon, és ez egy nyílt esemény lesz, az ő diplomakoncertje ez délután 4 órakor kezdődik, az enyém pedig 17:30, úgyhogy akit esetleg érdekel ez a koncert, azt szeretettel várjuk. Az Úr legyen a gyülekezetünk őriző pásztora.